mert hogy a kislány kividd a kamion sorra, hogy prostituáld. Miért? Miért nem? Miért? Hát ő akar jönni. Elfogadom, hogy az ukrán cigit árulod, de ha behozod a herbát, akkor föl fognak jelenteni. Hát miért? Hát az is cige. Érted? Tehát, hogy nem tudsz benne határt húzni. És akkor ebbe, amikor mi ebben magunkra maradtunk, és ki kellett alakítani a rendőrséggel egy olyan együttműködést, hogy legalább akkor, amikor mi már látjuk, hogy ebből baj lesz, akkor lépjetek, addig ez a naív hit volt meg, hogy ez lehet fehéren. És itt jön be, hogy az egész probléma az mindig attól függ, hogy a rendszer, hogy a kormány milyen rendszert üzemeltet ennek a problémának a megoldására.
Attól függ, hogy a kormány milyen rendszert üzemeltet, akkor mi a szerepe egy civil szervezetnek, például egy alapítványnak?
Hát most az a szerepe, hogy azokat a működési hézagokat betömje.
Tehát tulajdonképpen van egy akadozva működő rendszer, és ti nagy munkabefektetéssel tulajdonképpen azt segítitek, hogy mégiscsak működjön.
Van, de nem majd, csak úgy,
majd hogy... dicsekszik, hogy működik.
Dicsek legyen, csak működjön. Ráadásul úgy szeretnénk, hogy közben tudjunk hatni az ő munkakultúrájukra is, és ez az ő munkakultúrájuk az lenne, hogy egy civil szervezetet is fogadjanak el partnerként, vagy ne vágányokon dolgozzon mindegyik külön, az oktatás külön, a szociális munka külön, az összes, hanem az a fajta mediálás, amit mi végzünk, az gyakran az intézményrendszer ágai között van. Tehát ez is egy nagyon fura dolog, hogy még azt szeretnénk, hogy
ezeknek együttműködniük kellene.
Igen, és nem adminisztratív.
Közben azt látom, hogy volt egy lista évekkel ezelőtt a külföldről támogatott szervezetekről. Az igaz gyöngy, ha jól láttam, a 8. volt a nagyon hosszú listán, tehát viszonylag az elején, és az igaz gyöngy ott volt az alkotmányjogi panasz benyújtók között is. Na már most, ez akkor hír volt, a többi néma csönd, ahogy a költő mondja, én viszont most rákérdezek, mi lett ebből?
Hát igazából semmi nem lett. Igazából azok a listák, amiken mi is szerepeltünk, soros lista, külföldről támogatott szervezetek listája, az nem éreztem, hogy bármi olyan működésbeli kockázatot hordozott volna, hogy szerepeltünk rajta. A szuverenitás védelmi lista, ugye azt még nem látjuk, hogy ez most mire fog kifutni, mert ugye most volt, hogy azon még mi nem szerepeltünk. Ernyő szervezetek vannak rajta, nem látjuk a teljes listát, de hogy ennek mi lesz a vége, ugye most nem látni, mert hogy elodázták ezt az egészet. Vannak külföldi támogatásaink, nem is kevés, külföldi cégeknek az alapítványa is támogatnak bennünket, többek között például most egy kondiparkot építünk a BMW támogatásával. Melyiket vittük most még, Tamás, segíts egy kicsit, ami külföldről jött. Ja, franciás, igen, az pedig egy művészettel nevelő programa. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy vannak külföldi támogatásaink folyamatosan minden évben, de ezeket én nem érzem, hogy mondjam, olyan rendszerellenes, vagy kockázatot hordozó támogatásnak, amiből bármilyen nemzeti probléma lehet. Tehát nem tudom ezeket értelmezni. Félnem kellene? Lehet, hogy félni kellene. Nyilván az, hogy egy hibajelző attitűddel működik az alapítvány, ez kockázatot jelent. De az igazgyöngy attól lett igazgyöngy, hogy hitelesen próbál kommunikálni a helyzetekről is. Nyilván nagyon kicsi a mezsgye, és nagyon óvatosnak kell lennünk, mert nem akarunk, hogy mondjam, céltáblája lenni nyilván a kormánynak.
Végül is minden civil szervezet olyan területeken működik, ahol a kormányzat nem. Mert ahol a kormányzat igen, ott nincs értelme külön szerveződni.
Várjunk egy kicsit, mert itt is differenciálni kellene. Tehát azok a civil szervezetek, akik a kormányzati kommunikációhoz illeszkednek, velük nincs gond. Például ilyenek vagy a kormányzati célokhoz, a hagyományőrző egyesületek. Hát az egy nagyon jó dolog most. A sportegyesületek, ugye, a focivált, azoknak nincs mitől félnie. A probléma azokkal van, akiket úgy mondtam, hogy a demokrácia deficitben dolgoznak. Azok lesznek rögtön problémásak a kormányzat szempontjából. És ez meg, hogy mit írunk alá, mi nagyon sokszor aláírunk az igazgyöngy nevében ilyen rendszerhibákat jelző beadványokat. Ezekből minimális az, amit figyelembe vesznek, javaslók. javaslatokat, ugye ezek, amikor véleményezünk egy-egy gyermekvédelmi oktatási programot, mi kapcsolódunk azokhoz az elnyő szervezetekhez, akik ezt összefogják, nagyon gyakran írunk bele mi is véleményt, ezekből minimálisat fogadnak el. Ezek, azt gondolom, ezek látszatintézkedései a rendszernek, hogy úgy csináljunk, mintha demokrácia lenne, de igazából ezek nem hoznak változást. Szóval nem, tehát egy olyan nem látható térben van, nem látható biztonsági térben vagyunk. Én nem látom, hogy mi lesz a következő lépés. Én azt gondolom, hogy nem követünk el bűnt, átláthatóan, hitelesen és jó szándékkal, fejlesztő jelleggel működünk. Azért, hogy ezek a gyerekek egy más életstratégiában nőjenek fel. Ha ez bűn, akkor bűnösök vagyunk. De a támogatóink, a követőink, akár a civil rádióból, az a rengeteg ember, aki itt a karácsonyi adománygyűjtéskor került velünk kapcsolatba, és azóta is követ bennünket. Az ő bíztató kommentjeik, az a fajta, hogy mondjam, támogató szeretet, ami felénk árad, azt mutatja, hogy azok az alapértékek, amik az igazgyönyben vannak és szerveződnek, ami alapján szervezzük a munkánkat, azok nem állnak távol azoktól az emberektől, akik egy élhetőbb világot akarnak.
Emberekről beszélsz, és nem a kormányzatról, és nem az intézményrendszerről. Nem bírom ki, hogy ne idézzem föl. Évekkel ezelőtt láttam egy tudományos, fantasztikus képregényt. Voltam olyan ügyetlen, hogy nem jegyeztem föl a forrást. Ez arról szólt, hogy most, hogy az emberiség ki tud lépni a világűrbe, most nagy intergalaktikus intelligenciák fölmérik az emberiség érettségét, hogy alkalmas erre, és ide jön egy küldöttjük ezeknek a nagy intelligenciáknak, de nem tudósokkal és politikusokkal és akárkikkel kezd beszélni, hanem emberi alakban egy lerongyolódott nincsten öregember képében leül egy nagyvárosba a földre. Mert ezek a intergalaktikus agyak úgy gondolják, hogy egy társadalom érettségét az mutatja meg igazán, ahogy az elesett emberekkel viselkedik. Tehát ő ott ül és figyeli, hogy hogyan viselkednek vele. A mosolyodon látom, hogy nagyon azonos hullámhosszon vagyunk.
Igen, azt gondolom, hogy az emberek többsége pontosan érzi, hogy a gyerekszegénység ekkora mértéke, a társadalmi szakadék ilyen mértéke, az nem lesz egy élhető társadalom. És én ebben hiszek, hogy ebben meg fogjuk találni előbb-utóbb azt a stratégiát, ami alapján maga a rendszer is változhat. Tanár úr, én nem tudom elengedni azt a dolgot, hogy az igazgyönynek nem egy civil zárványnak kell maradnia, nem egy szakirodalmi lábjegyzetnek x év múlva, hanem egy olyan szervezetnek, ami olyan tapasztalatokat tud leírni, aminek lesz rendszer szintű hatása. Most nyilván hozzáteszem, ha lesz rá politikai szándék, de nem tudom elengedni a reményt, hogy lesz egyszer erre politikai szándék.
Kedves Nóra, kedves Tamás, ami most elhangzott, ez annyira jó végszó, hogy azt hiszem nem maradt más hátra, mint hogy nagyon megköszönjem ezt a beszélgetést, és remélem, hogy nem ez az utolsó találkozásunk.
Köszönjük szépen, hogy megtiszteltél bennünket, nekünk volt élmény.
Én köszönöm.
És bízunk a folytatásban, és pozitív üzeneteket tudjunk mondani a jövőben. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Ez volt tehát az Elditók Nórával és Veres Tamással készült felvétel második közéleti része, amely csak a civil rádióban hangzott el. A Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listájában azonban a teljes felvétel egyben is megtalálható, mégpedig nem csak hangfelvételként, hanem videón, Igaz gyöngy a mély vízben címmel. Most kis szünet következik, utána pedig egy különleges exkluzív felvétel. Thank you. A generációs mélyszegénységről volt szó eddig. A kilátástalanságnak azonban van egy olyan esete is, amellyel mostanában gyakran találkozunk, amikor valakinek mindenét hátrahagyva kell menekülnie. A Kalundba nevű vállalkozás rendezvényén voltam, ez a vállalkozás menekülőket segít, lesz még róluk szó más műsorban. A Kalundba ürügyén, de nem a vállalkozás tevékenységéről, hanem a menekültekről gondolkodva beszélgettem a kérdés nagy tapasztalatú hozzáértőivel, Árvai Lászlóval, aki, mikor azt kértem, hogy jellemezze a saját tevékenységét, ezt mondta. Afrikában élve magam is megtapasztaltam, milyen érzés, ha már a bőröd színéről tudják, nem oda tartozol. Tudom, milyen bombazáporban élni, onnan menekülni, vagy éppen ott maradni. Talán ez is az érzékenységem oka. Hallgassuk az Árvai Lászlóval felvett beszélgetést. Őszintén szólva, én csak ennek a programnak a kapcsán ismerkedtem meg ezzel az intézménnyel, ezzel a Kft-vel, és arra gondoltam, hogy ha többet akarok tudni róla, ki mást kérdezhetnék meg, mint olyas valakit, aki kezdettől ismeri az egészet.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban így van. A megalakulásától kezdve állunk kapcsolatban a Kalumbával, akik olyan magas szintű szakmai felkészültséggel állnak a menekült státuszú emberek mellé, mögé, elé, ami szinte elképzelhetetlen. Mondhatom azt, hogy az elmúlt 15 évben szoros kapcsolatot alakítottunk ki belső indítatás révén a menekült státuszú emberekkel. A belső együttérzésünk mindig arra ösztönzött minket, hogy támogassuk ezt az ügyet. És erre ma Magyarországon nem tudunk jobb szervezetet, mint a Kalumbát.
Azt mondod, hogy 15 éve, nem is hallottam 15 éve ilyen jellegű tevékenységről.
Mi sem hallottunk, a Református Egyház tagjai vagyunk, és a Református Egyház már akkoriban is támogatta a menekülteket. Egyházi rendezvényeinkre mindig meghívtuk őket, az egyháznak volt saját társadalmi misszió szervezete, ez a menekült misszió volt, ez egy ernyő szervezeten belül működött más 11 szolgálati ággal együtt, és mindig öröm volt számunkra látni azokat a más kultúrájú, egész más területről Magyarországra érkezett embereket, együtt lenni velük, tolmács segítségével, vagy angolul beszélgetni velük, megismerni őket, megismertetni őket a mi kultúránkkal, a mi hitünkkel. És soha nem az volt a kérdés, hogy mi választ szét bennünket, hanem hogy mi tart össze, és mi hoz össze minket egymással.
Az a csodálatos a dologban, nyelvekkel kapcsolatban szokták mondani, hogy a saját anyanyelvet is jobban érti, attól kezdve, aki egy más nyelvet is megtanul. Ugyanez érvényes nyilván arra is, ha más kultúrát sikerül megismerni.
Ez így igaz. Személyesen szerencsém volt egész más kulturális környezetben is hosszabb ideig létezni, élni. Líbiában dolgoztunk 2 évig. A csádi sivataktól kezdve a csodálatos tengerpartig bejártuk az egész országot. Sokfajta emberrel tudtunk megismerkedni. Arabul nem sikerült megtanulnom, de azért elég sok mindent megértettünk. Ezért nem volt kétséges számunkra az, amikor afgán menekültekről, vagy szír, vagy egyiptomi menekültekről volt szó Magyarországon, hogy mi összetartozunk, és nekünk kötelességünk, emberi kötelességünk az, és persze hitbeli is, hogy támogassuk őket, segítsük őket minden erőnkkel, ami csak a rendelkezésünkre áll.
Van egy nagyon kedves hozzátartozóm, aki mentős. És most az ő szavai jutottak eszembe, ha valaki bajban van, akkor először is segítünk. Ha már sikerült az illetőnek az állapotát stabilizálni, akkor elkezdhetünk beszélgetni arról, hogy miért volt baj, ki a felelős, és így tovább, de amíg valaki bajban van, addig nem kérdezünk ilyesmit.
Ez egy nagyon bölcs, és gondolom a gyakorlati tapasztalatok alapján leszűrt magvas, mély gondolat, amiben benne van az, hogy igen. De képesek vagyunk-e fölismerni azt, hogy valaki bajban van? Itt kezdődik a probléma. Nem mindig sikerül. Ehhez kell egyfajta olyan, hogy is fogalmazzák, nem akarok idegen szavakat használni, de a reziliencia jut eszembe. Tehát az a fajta ráérzés, az a fajta empátia, a beleélés készsége, hogy egyszerűen fölismerni azt, hogy lehet, hogy nem látszik rajta, de ez az ember bajban van, segítségre szorul, és akkor mellé kell állni. És valóban, ahogy a mentős ismerőse barátja összefoglalta, először segítünk, és aztán megpróbáljuk kinyitni ezt a nagy dobozt, ezt a nagy lehetőséget, és aztán a végén talán eljutni oda, hogy már nem csak a segítségünket tudjuk adni, hanem az örömeinket is meg tudjuk velük osztani.
Nem tagadom, hogy most olyasmi merült föl, amit magamtól elfelejtettem volna megkérdezni, holott mély szegénységbe élők között készült műsor alapján tudhattam is volna, hogy bizony rengeteg olyan helyzet van, amikor az, aki segítségre szorulna, az nem szól. Esetleg nem is tud szólni, esetleg föl sem ismeri, hogy valahol segítséget kaphatna. Ebben az esetben mit jelenthet az empátia, mit jelent az, hogy beleérezzük magunkat olyas valakinek a helyzetébe, akinek a helyzeteivel soha nem találkoztunk?
Nem véletlenül említettem ezt a 2 éves líbiai tartózkodást. Jó magam, már 70 éves vagyok, de a mi generációnk nem háborús generáció. Mégis Líbiában megtapasztaltam azt, hogy mit jelent az, hogyha bombáznak. Ez pontosan 86-ban volt, amikor az amerikaiak bizonyos okok miatt Tripolit, Bengázit és főbb célpontokat lézervezérelt bombákkal bombáztak. A nagyfiammal, aki most a nagyfiam, akkor kisfiú volt, 6 éves, és a családommal együtt kint éltünk. Szívszorító érzés hallani azt, hogy fütyül valami, és egyszer csak remeg a föld. Ezt azért mondom el, mert ez egyfajta olyan érzékenységet fejleszthetett ki az emberben, ami képessé teszi arra, hogy a láthatatlanból is láthatóvá tudjon válni számára valami. Tehát igen, tökéletesen igaz az a mondat, amit mondtál, hogy aki segítségre szorul, nem mindig van abban a helyzetben, hogy tudjon szólni, vagy hogy látszódjon rajta, vagy egyáltalán csak meglegyen benne az az erő, hogy képes legyen segítséget kérni.
Hadd térjek vissza akkor a jelenlegi és hazai helyzetre. Nem látok bele, hogy ezen a területen Magyarországon mi folyik. Nem látok bele, hogy milyen törekvések vannak, milyen értékek mentén. Mit lehetne elmondani a mai helyzetről?
Ha őszintén akarok erre válaszolni, már pedig miért is ne tenném, én sem látok bele, hogy jelenleg mi a helyzet. Azt tudom, hogy a 2015-16-os évben meglehetősen szűkkörű lehetőségek voltak arra vonatkozóan, hogy Magyarországon úgynevezett menekült státuszú emberekkel, vagy menedéket kérő emberekkel kik és hogyan foglalkozhattak. A bevándorlási hivatal meglehetősen komoly szűrőnek bizonyult ebben a kérdésben, és nem jelentős anyagi források álltak rendelkezésre a háttérben. Ekkor már létrejött a Kalumba, egy ideig párhuzamosan a református menekült misszióban, illetve szakmai kérdésekben ezen kívül is foglalkoztak, és egyfajta értékrendet sikerült felépíteni. Az, hogy ma, és nem szeretnék semmilyen politikai mesdjére eltévedni, azért mondom, hogy nem tudom, hogy milyen eszközök vannak, de ha most a Kalumba projektjét veszem alapul, akkor azt mondom, hogy kérem szépen, ma Magyarországon ez egy nagyon jelentős anyagi háttérrel bíró menekült támogatási és menekült felkaroló projekté válik, és olyan segítséget adhat, elsősorban koncentrálva az orosz-ukrán háborúból Magyarországra menekülő több tízezer, akár százezres nagyságrendű menekültet is számba véve, hogy azt mondom, hogy itt azért komoly háttér áll rendelkezésre ahhoz, hogy aki segítséget kér, az annak tudjanak is segítséget nyújtani.
Nagyon köszönöm. Örülök annak is, hogy az értékrend szó is elhangzott, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon messzire vezetne, ha elkezdenénk elemezni, hogy mi a különbség az értékrend, illetve a jogi és anyagi háttér között. Arra kérlek,
hogy üzenj valamit annak a hallgatónak, aki eddig ezzel a kérdéskörrel nem találkozott.
Amilyen nehéz kérdésnek tűnik ez, talán olyan egyszerű is. A válaszom az, hogy lássuk meg a velünk szemben lévő emberben azt az embertársat, aki biztos, hogy nem olyan, mint én, biztos, hogy különbözik tőlem, de biztos, hogy van benne egy csomó szeretetreméltó, komoly értéket hordozó olyan erő, amit ha képes vagyok elfogadni és felismerni, akkor kialakulhat egy párbeszéd, kialakulhat egy együttes gondolkodás, és ezek mindig előre visznek. Ha a különbséget nézem, ha az ellentéteket forszírozom, az mindig rossz felé vezet. Tehát azt tudom tanácsolni a hallgatóknak, akik nem találkoztak még ilyen helyzetben, hogy először próbálják megérteni mindig a másik felet, próbálják elfogadni azt, hogy más, és ez a másság lehet, hogy nem olyan, mint a miénk, vagy az enyém, de lehet ugyanolyan jó is. És ha ezeket a jóságokat összerakjuk, abból halmozottan csak valami nagyon jó sülhet ki.
Erre nem mondhatok mást, mint hogy köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt a Szia Tanár úr mai adása, Beszéljünk róla együtt alcímmel. A Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listájában az Igaz Gyöngy Alapítványnál készült felvétel mindkét része egyben is megtalálható, mégpedig nem csak hangfelvételként, hanem videón, Igaz Gyöngy a mély vízben címmel. A lejátszási listában ott van az Árvai Lászlóval készült felvétel is, az Együttes gondolkodás mindig előre visz címmel. És az a kaposvári felvétel is ott van, amelyik egy másik rádióműsor része volt, a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesületének különleges kezdeményezése szintén videóként, Ők is élnek és élni akarnak címmel. Ezeken kívül időről időre soha rádióműsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt! Kényes témák sokféle beszélgetőtársal, a civil rádió közéleti műhelyek közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr, Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztőműsorvezetővel.